Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Ez itt még mindig az egészségkód, amelyben ma arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolódik össze a testsúly, a túlsúly, a vérnyomás, a vese és a szívegészsége, és hogy mindez mennyire visszafordítható, és főorvos úr, dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának egyetemi docense, belgyógyász, nefrológus, az obezitológiai munkacsoport vezetője nagyon jó példákat hozott arra, hogy igenis lehet tenni, és nem feltétlenül kell lemondani magunkról csak azért, mert van egy szokás. Rend az életünkben, tehát lehet ezen változtatni, és hogyha már itt tartunk, a mai beszélgetésünk apropóját adja egy rendezvény, április 18-án súlyfordító nap, amelynek főorvos úr egyik szervezője. Miért fontos ilyen rendezvényeken szólni az emberekhez?
Az ember abban bízik egy ilyen súlyfordító napon, hogy nem csak mi beszélünk, mint ahogy most ezen a csatornán, hanem van az oda-vissza beszélgetés. Ez az egyik oldala a történetnek. A másik, hogy rendkívül nagy örömömre szolgált, ahogy említette, hogy egyik szervezője vagyok, a másikat meg kell említenem mindenképpen, Halmi Esztert, aki a Magyar Elhízástudományi Társaságnak az elnöknője, hogy együtt kitaláltuk azt, hogy olyan előadók legyenek, akik közérthetően beszélnek, képesek arra, hogy egy oda-vissza vitában, beszélgetésben, kerekasztal beszélgetésben, hozzászólásokban, a túlsúlyosak közé lemenve, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, elvegyülve, tudjanak úgy beszélgetni, hogy mindenki föltehesse a saját problémájával kapcsolatos kérdéseit. Nem szabad elfelejteni, egy orvosi vizitnél mindig ezt tanítom a hallgatóknak, medikusoknak, hiszen, ahogy mondta az egyetemen, Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tanítok, hogy addig soha egyetlen egy beteg nem figyel semmire, amíg nem foglalkozhatunk az ő problémájával. Tehát én hiába beszélek általában a vesebetegségről, általában a cukorbetegségről, de az én cukorbetegségemmel ki fog foglalkozni, az én nagy kerek pocakommal ki fog foglalkozni, és abban ki fog nekem segíteni, hogy abból egy kicsit kisebb legyen, és én mit csináljak. Ha ezt tudjuk, és én nagyon, akkor tudunk érdemben segíteni. És itt van az, hogy én, mikor kérdezte tőlem, hogy hogyan is terveztük ezt az egészet, egy nagyon jó szervező csapatot, a Tre-Event csapatot találtuk, mondhatnám azt, hogy együtt egymásra találtunk, akik igen-igen szép honlapon keresztül nagyon nagy szervező munkával, mondhatnám, hogy 3 hónapja ezt az eseményt szervezik kiemelt jelentőséggel, próbálják megoldani azt a helyzetet, hogy megvalósuljon az az eszme, hogy azok a kiváló előadók, azok a kiváló életmód és mozgással, diétával foglalkozó szakemberek találkozzanak mindenki mással.
Hány főt várnak?
Ugye ezt mindig nagyon nehéz megmondani. Az ember civil találkozásokat szervez egy gyönyörű szép nyári, tavaszi napon, akkor nem lehet tudni, hogy hányan jönnek el. Hányan jelentkeznek, ki mindenkit mennyire érdekel ez a történet. Mi azt gondoljuk eredendően, ugye a Lourdes az lehetőséget ad arra, hogy akár 1000 ember is elférjen. De én bízom abban, hogy 500-an biztosan leszünk, és hát ennek megfelelően sok-sok minden történet. Talán egy picit hadd mondjak én a saját dolgaimról, egy picit, vagy a mi dolgainkról, mert lesz 3 különböző nagy terem, ahol a különböző termekben együttesen nagyon szép előadásokat, orvosi és tudományos előadásokat hallhatunk a Lendület terem, ahol az előbb említett mondjuk Halmi Eszter elnök asszony beszél, aztán a társaságnak az alelnöke, az döntően a Forster Tamás professzor, akit csak azért említek meg, mert nem fogom itt az összes résztvevőket elmondani, aki egyébként a Elhízástudományi Társaság alelnöke is, és hosszú évek óta túlsúlyossággal foglalkozik, de mégis egy nagyon izgalmas területet foglal be. Az egyetemről, hiszen ez mégiscsak egy egyetemi szervezés, Kósa Jánosra sikerült megállapodáshoz jutnom, és ennek rendkívül módon örültem, hiszen a hízás genetikáról beszél. Mindenki azt gondolja, hogy a hízás genetika, hát én attól vagyok, mert az egész családunk ilyen. Ez így van, de ez csak egy lehetőség.
Igen, nem biztos, hogy genetika, nem biztos, lehet, hogy genetika,
de mégis érdemes. Aztán utána hosszasan beszélünk a túlsúly csendes következményeiről, a cukorbetegségről, Körei Anna agyunktusné ugyancsak a klinikáról. Aztán Forgács Attilát kértünk meg, aki a túlevésről beszél. Utána van egy kvázi pszichiátriai, pszichológiai pszichológiai munkacsoport, mert mindig az a nagy kérdés számunkra, hogy miért eszünk, hogy van az a pont, az előbb beszéltünk arról, hogy hol van az a pont, amikor egyszer csak átlépjük a normális étkezés határát, és hol van az a pont, amikor vissza tudunk ebből lépni. Hát egy várjuk azt, hogy ennek a pszichológiai hátteréről beszéljünk, a stigmatizációról beszélünk, hiszen nagyon nehezen élnek a túlsúlyosak, a mindennapjainkban erre Faludi Viktóriát kértük fel, aki egy kiváló pszichológus, nem akarom hosszasan mondani az ő érdemeit, és aztán Perczel Forintos Dóra, aki a pszichológiai tanszéket vezeti, kiváló előadásokat szokott tartani, és aztán a szerencsés módon találtunk két kitűnő dietetikust, Antal Lemesét azt hiszem nem kell bemutatni senkinek, ahogy Szűz Zsuzsannát sem, a dietetikai társaság elnökét, akik hogyan tudják okosan étkezni, és hogyan tudunk, és aztán az ember abban bízik, hogy egy ilyen hosszú nagy beszélgetés végén, amikor megérkezik egy kerek asztal, akkor ott sokan hozzászólnak. A következő csoportban az már ilyen ebéd után lesz, ott egy kvázi a túlsúlyos gyermek, a különböző, hogyan lesz a túlsúlyos gyerekből túlsúlyos felnőtt, a különböző nemi kérdéseket, a férfi, a női vágy és a túlsúlyosság, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ebben nagyon kevesen gondolnak
tehát
bele.
A túlsúly mennyire befolyásolja?
Hogy mennyire befolyásolja, mennyire csökkenti. Uh-huh. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ez, igen, mondjuk ki, hogy ez mennyire csökkenti, hogyan lehet ez ügyben érdemben segíteni, és ebben ugye a klinikán dolgozó kiváló endokrinológus Szűcs Nikolett fog el nagyon szép előadást tartani, ahogy hallottam már ezt az előadásnak valamilyen másik változatát. Gondoljunk bele, ez attól igazán nagyon jó, hogy ezek 15 perces előadások. Tehát az még emészthető hosszúságú, hiszen itt kvázi civileknek beszélünk, akiknek a figyelő képességük lényegesen kisebb. Ugyanerről beszél majd Rurik Imre a férfiakkal kapcsolatban, és aztán vannak olyanok, hogy hogyan lehet ezt érdemben megoldani, egy kerekasztal beszél fogunk erről beszélni.
Tehát megoldás fókuszol.
Megoldás fókuszol, hogy mi lehet a megoldás, amikor a hatékony támogatás lehet gyógyszeresen, sebészi módon. Nagyon izgalmas lesz Lugasi Andrea professzorasszony, aki elképesztően jókat szokott mondani a csodakapszulákról és a pénzkidobás kapcsolatáról, hogy hol van ennek az igazán lehetősége, hogy ez érdemben tudjunk itt segíteni. Én nagyon bízom abban, hogy mindenki megtalálja. De aki nem találja meg, az átmegy a mellettünk levő terembe. És ahol a mellettünk levő teremben velünk párhuzamosan szinte vetélkedni fogunk, hogy kinél lesznek többen, mert ez mindig egy nagyon izgalmas dolog a párhuzamos előadások során, ott lesz az úgynevezett életmód, vitalitás terem, ahol meghívtunk olyanokat, akik a farizmot erősítik, jobban kiváló gyógytornászok, olyanok, akik hasizmot erősítenek, gyógytornát, alternatív mozgásformákat, a szülés utáni át, a gáttornákat megfelelő módon, a szívet megőrző tornákat, fitness. Fel se sorolom ezeket a kiváló gyógytornászokat.
De itt az egyéni problémát.
Hogy, legyen, hogy az egyéni problémákkal mind oda tudnak menni, és ezek 30 perces tornák lesznek. Úgyhogy mégiscsak azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítséget jelent. Aztán végül itt a változókor mozgásprogramja, ami ugyancsak egy nagyon nagy izgalmassággal jár, illetve járhat. És aztán ne feledkezzünk meg, lesz még egy helységünk, hogy nehogy az legyen, hogy kevés a helység, az úgynevezett gondoskodásterem, ahol gondoskodásteremben lehetőséget biztosítunk az ott levők számára, hogy mindenféle vérvételt biztosítsunk számukra. A zsíranyagcserére, a fehérje, a koleszterinre, és minden, ami összefüggésben van ezzel kapcsolatban, személyes konzultációkra van lehetőség, vérnyomásmérésre, és a többi, és a többi. Tehát egy olyan egésznapos program, amiben ide-oda tudnak járni, akik ott lesznek reggel, indul ez 9 órakor, és délután 3-ig, 4-ig tart, számos kiállítóval, talán 50-60 kiállítóval, a legújabb termékek megismerésével, és hát nyilván ennek tükrében lehet azt mondani, hogy mit tudunk tenni a gyerekeinkkel, hogy ne legyenek elhízott felnőttek, mit tudunk tenni magunkkal az életkor előre haladtával. Hát én azt hiszem, hogy elég széles a paletta ahhoz, hogy mindenki megtalálja a maga örömét.
És hát az április 18-i súlyfordító napról beszélünk, ha valaki menet közben kapcsolódott be a beszélgetésünkbe, és hogy nagyon beszédes ez a súlyfordító. Nekem a sorsfordító jutott róla az eszembe. Ez cél volt?
Ez nem véletlen. Ez nem véletlen, mert ez attól ez egy nagyon jó bombó, azt gondolom, egy jó kifejezés, mert az ember sorsát megváltoztatja. Tehát a súlyát, ha képes fordítani, mert mi nem arról beszélünk soha, hogy egy adott diétát, egy adott rövid életszakaszon keresztül le kell, hogy fogyjunk, mert nem fogyókúráztatjuk a betegeinket, hanem életmódot változtatunk, súlyt fordítunk. Hosszú távú súlyváltoztatás történjen a maga pszichológiai, pszichiátriai, táplálkozástudományi és fizikai aktivitással módosítva. És aztán persze nem hagyható figyelmen kívül, hogy az új 21. századi csodálatos gyógyszerek, amik beléptek, amire lehet sokat mondani, hogy ez ezért jó, azért jó, ez ezért nem jó, és miért ne ezt használjuk, akik ennek a mindennapjában élnek, mondjuk az obezitológiai munkacsoport tagja, akik itt több előadást is fogunk tartani, azok mind érzékelik, hogy hatalmas segítség a betegek számára kezdeti időszakban, és ezeknek a testsúly csökkentés hosszú távú fenntartására egyaránt kiválóak.
Mi a tapasztalata, inkább a férfiak vagy a nők nyitottabbak egy ilyen rendezvényre?
Minden rendezvényre a nők nyitottabbak. Teljesen egyértelműen a nők hozzák el a férfiakat, a nők
azok döntenek arról, hogy mi lesz a családi
hétvége, a nők döntenek arról, hogy az emberek mind vesznek részt, a nők döntenek arról, hogy mit táplálkozunk, a nők küldik el a férfiakat bárhova, rajtuk múlik az, hogy milyen gyógyszereket, hogyan szedik be a betegek, nagyon sok ilyen felmérés volt. Ugye lengyel felmérések, lengyel kollégák nézték azt, hogy mennyire szedik be a gyógyszereket a házasok és nem házasok.
És ha óriási... valakire odafigyelnek, ez számít?
Hát pontos. Uh-huh. Hát valaki oda odafigyel. Tehát lehet azt mondani, hogy az egyedülállóaknak könnyebb az életük, vagy nem könnyebb, ugye, de mondták, hogy ennek
néha
persze
nyugodtabb.
Néha azt mondják, hogy persze ennek nagy ára van, uh-huh. De mégis egészében élettani szempontból, kortani szempontból, betegség vonatkozásában ennek óriási szerepe van, hogy valaki minden nap odaadja, beveteti a gyógyszereket, de hát a vérnyomás csökkentőt, a cukorgyógyszert, a zsírgyógyszerét, az asztmaszereit, mert a férfiak ezeket elfelejtik, nem törődnek vele, sokkal inkább hajlamosak egy adat együtt nem működésre, tehát amikor azt mondjuk, hogy hol van az a határ, amikor az ember együtt működik, vagy hol nincs ez a határ, a feleséged mellett, az embernek, vagy az élettársa, vagy a párja mellett, ezek nagyon nehezen megoldhatók.
Igen, és hát ahogy mondta ön is, hogy meg kell találni azt a pontot, hogy hol lehet beavatkozni, hogy lehet meggyőzni az adott túlsúlyos beteget arról, hogy változtasson. Az jutott eszembe, hogy azért inkább itt a motiváció a fontos, mint a félelemkeltés.
Ez így van. Én nagyon nem vagyok félelemkeltő orvos, tehát nagyon nem szoktam arra beszélni, hogy milyen szövődmények alakulnak ki, azt úgyis megérzed, úgyis tudja. Mindenki mindent tud, ugyanúgy, mint a dohányzásról. Tehát azt gondolom, hogy persze lehet azt írni, hogy rákot okoz, de és valóban ezeket a jelenségekkel kialakulhatnak, de sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogyha valaki azt mondja, hogy mit nyerhet vele, és a mit nyerhet vele, az sokkal jobb, mint amit veszíthet vele.
Ez nagyon fontos. Egyébként azon gondolkodtam, hogy az orvos inkább egy gyógyító, vagy egyfajta edző, aki végigkíséri a beteget az úton.
Én nem nevezném edzőnek, de hát ugye, hogyha egy családorvosról beszélünk, akkor ott teljesen egyértelmű, ha nem is a születéstől, de fiatal korától, hosszú távon együtt kell, hogy működjenek. Ha nem működnek együtt, akkor nem nagyon van arra esély, hogy ezek megérkezzenek a történeteink. Az igazi probléma az, hogy a szűrés az nem nagyon jól működik. Én mindig elmondom azt, hogy ha betegek járnának szűrésre, kontrollvizsgálatra, és valójában azt gondolom, hogy ez a súlyfordító nap is arról szól, hogy szembesítsük a betegeket. Hasonló módon, mint Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja. Hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy valamiük nem jól működik. És ha valaki tudomásul vesz, hogy nem jól működik valamije, akkor van egyáltalán egy tükör, amiben képes arra, hogy visszakanyarodjon. Kérdezte azt, hogy mit tud ebben tenni a beteg és az orvos, és hogyan tudunk ebben érdemben segíteni. Hát úgy tudunk ebben érdemben segíteni, hogy megbeszéljük ezeket. Nagyon nagy jelentősége van az EST-nek, ahol minden adat megérkezik, és látjuk mind a ketten, ha érdekel minket. És itt van a pszichológusnak a szerepe, vagy itt van a jó orvos szerepe, vagy a jó szerető szerepe, a szeretőnek, mindegy, hogy ezt úgy nevezem, hogy aki szereti a másikat, és gondoskodik róla.
igen, amiről
gondoskodik róla, hogy olyan módon egészségben eltöltött életévek száma minél tovább tartson, vagy legalábbis ne legyen nagyon súlyos és nagyon kedvezőtlen, ebben nagyon nagy jelentősége van annak, hogy valaki tud neki érdemben segíteni.
Rájunk-e a mérlegre, mérjük-e a vérnyomásunkat, a derékkörfogatunkat, mi az, amit és milyen rendszerességgel érdemes tenni?
Ezek érdekes kérdések, ugye vannak az európai, hazai, amerikai irányelvek, mit milyen gyakran tegyünk. Ugye a test, mondjuk maradjunk első körben a vérnyomásnál, a vérnyomással kapcsolatban egyértelmű az, hogy külön választódik az, hogy valaki mennyi idős, és van-e magas vérnyomás betegsége, és férfi vagy nő. Tehát az alaphelyzet az az, hogy 50 éves életkorig elegendő évenként egy, maximum két alkalommal megnézni a vérnyomást, a szakma szabályainak megfelelően egy más után két mérés sem, egy mérés nem mérés, két mérés sem megmérni, nem mondom el, hogy pontosan hogyan, de hát mindesetre a talpa a földön van, közben nem beszélget, nem néz tévét, nem dohányzik, nem iszik, etc. És akkor ezt megteszi. Ha életkor előre haladtával, amikor egyre gyakoribbá válik a magas vérnyomásbetegség, akkor azt mondjuk, hogy ha mindig-mindig normálisat mér, vagyis 130 alatti értéket, akkor nyugodtan belenyugodhat, elegendő neki 3-6 havonként, mondjuk 6 havonként megmérni a vérnyomását. Természetesen, ha emelkedett vérnyomás értéke van, akkor az orvosával egyeztet, hogy mi az, amikor milyen gyakorisággal érdemes mérni. Ugye hozzám, aki jár, mindenki hozza a vérnyomás naplóját, és akkor annak megfelelően mérjük. Mi van a testsúlyjal? A testsúlyjal hasonló módon hogyan várjuk a változásokat? Azt elég hamar mindenki tudja saját magára, hogy túlsúlyos vagy nem túlsúlyos, tehát ezek ott nincsenek csodák. De azt nagyon jól lehet látni, hogy azokban az esetekben, amikor valaki kicsit túlsúlyosá válik, akkor eldobja a mérleget, mert nagyon nem szeret ezzel szembesülni. Tehát nem áll mérlegre. Na most erre azt szoktam mondani kicsit viccesen, hogy struc pozitív. Na most a struc pozitív emberek, azok nem nagyon szerencsés módon. Néha azt mondják, hogy amikor hozzám jönnek 3 havonként kontrollra, akkor felállnak a mérlegre, de ezt ne írja be sehova, elég, ha ő tudja, mert őnek ez
de
bőven...
De aztán gyorsan elfelejti, hogy becsukja
az ajtót,
gyorsan
elfelejti azt a plusz 1-1,5 kilogrammot, amikor mindig arról beszélünk, hogy akkor még lehetne segíteni. Tehát megint csak, hogy mikor mérjük. Van a kötelező iskolai mérés, utána vannak a munkahelyi mérések, ahol szerencsés módon van valahol egy ilyen szűrőjellegű vizsgálat, de ha semmi nincsen, akkor is legalább fél évenként érdemes megmérni a testsúlyt. Mikor mérjünk testsúlyt? Ez mindig felmerül. Van-e értelme naponként mérni? Hát semmi. Hiszen mindannyian tudjuk, hogyha egyet bevacsoráztunk, hogyha nem ettünk, hogyha hétvége van, kicsit több folyadékot fogyasztunk, már egy kicsit több. Az ajánlás az úgy fogalmaz, hogy a hét folyamán, a hét közepén, szerdán vagy csütörtökön kell megmérni a testsúlyt, és utána azt össze kell hasonlítani a múlt heti szerdai vagy csütörtöki értékkel, és ez bőven elegendő ahhoz, hogy az ember ezt nagyjából lássa, hogy ez most az elmúlt egy hétben egy kilogrammot lejjebb ment, kettőt följebb ment, ez bőségesen elegendő, és akkor nem az van, hogy a napi ingadozásnak megfelelően az ember hirtelenjében 24 órán keresztül koplal, majd utána farkas éhesen újra nekiesik mindennek. Hogy ezt mikor érdemes elkezdeni? Hát ugye az embernek azt tudom javasolni, hogy 30 éves kortól fél évenként itt is történjen egy testsúlymérés, aztán az életkor előre haladtával, pláne ha valamilyen társbetegsége van, szénhidrátanyagcsere, zsíranyagcsere, cukorbetegség, magasság, akkor ez sűrűbbé váljon.
Vagy egy olyan életkorban, ahol a hormonális ingadozások megjelennek.
Változnak, megint a hormonális. Ugye átlagos hormonális ingadozások esetén a menstruációig tartó időszakban teljesen egyértelmű, hogy premenstruációs ödéma van. Tehát ilyenkor megint csak az ember számára a megnövekedett testsúly az nagyon nagy feszültséggel jár. Tehát ezért bőven elegendő akkor is hetenként egyszer mérni, mert csak frusztrálja saját magát. Klasszikus értelembe vett medicinális információnak bőven elegendő a heti egy mérés.
És akkor karácsony és húsvét után mindig várjunk egy kicsit,
mert pontosan
vissza.
Lehet azt tudni, hogy egy nyaralás után, egy all-inclusive hétvége után 100%-osan az a kérdés, hogy 2 vagy 3 kilogramban nőtt valakinek a súlya. Kétségtelen érdemes megnézni előtte-utána, mert ez egy jó játék, de hogy ebből levonni nagyon nagy tanulságot, csak annyit kell, hogy most visszamegyek oda, ahonnan elindultam.
Derékkörfogat?
A derék körfogatára azt lehet mondani, hogy egy nagyon stabil szám létezik. Férfiak esetében 92 cm fölött beszélünk túlsúlyról, nők esetében 80 cm fölött beszélünk túlsúlyosságról, de az igazi kérdés az az, hogy ez hogyan változik. Ugye 1 cm az 1 kg. Ezért nagyon jól tudjuk használni azt, amikor valaki jön velünk szembe, és azt mondjuk, hogy ki kellett engedni az övet. Mert azt tudjuk, hogy az övben az egymást utáni lukak, az szerint, hogy ki milyen övet használ, 2,5-3 cm távolságonként van.
Tehát ezt le tudjuk fordítani plusz súlyra.
Tehát ha valaki azt mondja, hogy kiengedtem az övet, nem számít az, hogy egy töltött káposzta után kiengedjük, hanem reggel még mindig be tudjuk tenni ugyanoda, ahova eddig. Hogy az eddigi 88 cm-es övünk helyett kellett vennünk 96 cm-es övet, és a többi, és a többi. De ez nagyon jól utánkövethető történet.
Mi az a mondat, zárásként kérdezem, ami leggyakrabban elhangzik a rendelőben, amikor valaki nem tud változtatni, és mit szokott válaszolni nekik?
Én mindent a világon megteszek. Én alig eszem, szinte semmit nem eszem, tehát tulajdonképpen csak csipegetek napközben, és nagy ritkán eszem egy kicsit többet. Este muszáj ennünk, hát hiszen akkor van együtt a család, akkor főzök nekik. Ez egy olyan társadalmi esemény, vagy családi esemény, amin ha nem ülök le a két gyerekemmel, nem ülök le a társammal, és nem eszünk együtt, akkor semmikor sem. Hát nyilván akkor valami finomat készítek neki, de én szinte bekapom a reggelit, nem is értem, hogy mitől nő folyamatosan a súlyam, nem is mozgok, de hát én egész nap szaladgálok, férjem is egész nap szaladgál, persze mind a kocsival járunk, de hát az összes többi. Mit lehet ezekre válaszolni? A legegyszerűbb válasz az az, hogy lehetőség szerint, ugye 18 óra után már nagyon keveset tegyünk, lehetőség szerint, ha nem lehet megoldani, akkor legalább ebben az időszakban könnyű ételeket, tehát kis kalóriatartalmot. A legfőbb tanács jelen tudásunk szerint, ugye az a csökkentett kalória, csökkentett szénhidrát és egy kicsi megnövelt fehérjetartalmú étkezés jelen. Hogyan tudjuk ezt elérni? Közösen a betegeimmel, hogy hoznak nekem egy étkezési naplót. És abban ők mindenki, tehát ez tanulmánytól, tudástól, mindentől függetlenül beírja, hogy mit evett, beüti a gépbe, vagy bár a telefonjába, mindenkinek van, hogy annak ennyi volt a kalóriatartalma. És hogy ez nem lépheti túl, bárhogy is van az 1600 kalóriát, ha fogyni akar. Ha tartani akarja a súlyát,
nyilván itt is nem mindegy, hogy férfiről,
meg
nőről,
nem mindegy, hogy férfi
életkor,
vagy nő, meg mennyi idős, meg sportoló.
De hogy ezt
meg
be lehet tudom, állítani.
De ezt nagyjából bele, és hogyha ő beállítja azt, hogy 1600, és hú, tegnapi nap megettem a 2600-at, hiszen csak egy bécsi szeletet ettem, tehát semmi egy sült krumplival.
Vagy egy szelet torta pluszban.
Hát ugye azt tudtuk már, a múltkor beszéltünk, hogy egy szelet tortára az 700 kalória körülbelül.
Azt nem lehet lemozogni.
Azt nem lehet. Na hát szóval körülbelül ezek a fő válaszaim vannak.
Főorvos úr, köszönöm, hogy itt volt, és még egyszer említsük meg, hogy súlyfordító nap április 18-án Budapesten a Lurdi házban, amelynek az egyik főszervezője, és reméljük, hogy sokaknak tudnak ott is segíteni. Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának egyetemi docense, főorvos belgyógyász, nefrológus, obezitológus, szakorvos volt ma az Egészségkód vendége. Köszönöm a mai figyelmet, találkozunk egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.